Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Bíró László Püspök atya műsorával. Önök a Hívom a családokat adását hallják a szombatesti beszélgetések sorozatban. A házigazda Bíró László Püspök atya. Vendégeink a mai alkalommal, akiket nagy szeretettel köszöntünk, Pap Zoltán és felesége Marietta. A műsor vezetői Pap Ági és Miklós.
Kedves Marietta és Zoli, nagyon örülök a találkozásnak, mert már elég régen találkoztunk egymással, és most nagyon örülök, hogy együtt lehetünk egy kicsit, és azt szeretném kérni tőletek, hogy először mutassátok be egymást a kedves rádióhallgatóknak is, mi az, amit egymásban szerettek.
Jó régen ismerjük már egymást, úgyhogy nem nehéz mondani jó dolgokat, szép dolgokat az ember házastársáról. 37 éve vagyunk házasok, de azt megelőzően is pár évje korábban ismertük meg egymást, míg aztán eldöntöttük, hogy összekötjük az életünket. Olyan házastársra vágytam, mint ami meg is kaptam Mariettába, hiszen nagyon megbízható, családcentrikus, és mivel, hogy magam is a gyerekkoromban a hit világában nőttem föl, ezt is megkaptam tőle az évek során.
Nagyjából Zoltán összefoglalta azt a tulajdonságot, amit én is nagyon szeretek benne. Megbízható, szereti a családot, a családérél, és hogy jó társam abban, hogy a gyerekeket, ahogy neveltük, ahogy az unokák jöhetnek most hozzánk. Együtt járunk azon az úton, a hit útján, a Jóisten felé, és ez óriási ajándék, hogy egymás kezét fogva tudunk előre haladni.
És szép nagy családotok van, 6 gyerekkel, 7 unokával, úgyhogy nagyon szép.
Az augusztusi levél rövid történetéből néhány gondolatot szeretnék felidézni. Egy barátom mesélte. Néhány hónapja történt, hogy felhívott egy volt iskolai osztálytársam. Már olyan régen voltunk együtt horgászni. Nem volna kedved szombat délután kijönni velem a folyópartra? Szívesen veled megyek, válaszoltam. Éreztem, hogy valamit mondani szeretne, de csak a kapásról, meg a vízről, a szép délutánról szóltunk általánosságokat. Mint egy 3 órai horgászás után azt javasoltam, hogy menjünk fel a parti sörözőbe, ígyunk meg egy korsó jó sört. Továbbra is éreztem, hogy valami kikívánkozik barátomból. Még mielőtt elmegyünk, szólalt meg, hadd mondjam, a múlt héten ott hagyott. Egyedül maradtam. Döbbenten hallgattam. Megértettem, hogy a feleségéről van szó, akit jól ismerünk, jónak, stabilnak gondoltuk házasságukat. Zavaromban elkezdtem általános igazságokat mondani. Idéztem a katekizmusból a házastársak közötti hűségre vonatkozó gondolatokat. Aztán csend lett. A söröző alapzaját végül ő törte meg. Imádkozzál értünk. Érte, értem, meg a házasságunkért.
Ti hogy éreztétek magatokat akkor, amikor az első igent kimondtátok ott az oltárnál?
Nagyon izgatott voltam. Izgalommal készültünk az esküvőre. Egy dologban biztosak voltunk, hogy tényleg az életünk végéig szeretnénk ezt az igent megtartani. Nem ma kimondani és holnap vissza szívni, hanem hogy együtt akarunk járni ezen az úton. Arra emlékszem még, hogy az esküvőnkön az evangélium a hegyre épült városról, a sóról és a gyertyáról, amit említenek véka alá, erről szólt. Évfordulóinkon úgy fel is szoktuk idézni ezt, hogy ez egy feladat számunkra. Elsősorban egymás számára és a családunk számára.
Tudtátok-e akkor, hogy valójában mire is mondjátok ki ezt az igent?
Ahogy említettem is, 37 éve vagyunk házasok, és vagy vissza tudok egyáltalán gondolni arra, hogy 37 évvel ezelőtt, mikor ez történt, akkor gyakorlatilag mire is gondoltam én. Én mondanék egy pici kis történetet a saját életemből, hogy amikor gyerek voltam, akkor jártam minisztrálni Csongrádon, én ott születtem. Az atyák, én akkor gyerekként nem is nagyon tudtam, hogy vajon miért kérdezhetik ezt tőlem. Az atyák azt kérdezték, milyen elképzelésem van a jövőre vonatkozóan, hogyha majd felnőtt leszek. Családot szeretnék megnősülni, vagy esetleg valami mást. Akkor gyerekként nem nagyon értettem én ezt a kérdést, de nagyon határozott voltam. Én családot szeretnék, megnősülni, gyerekeket. Sajnos nekem nem volt testvérem, tehát én nagyon vártam arra, hogy legyenek gyerekek. És visszatérve a kérdésre, mikor elérkezett az a pillanat, hogy eldöntöttük, hogy összeházasodunk, akkor tulajdonképpen azt éreztem, hogy az a gyerekkori elhatározás ezzel a kimondott igennel megvalósul, vagy elkezdődik, ami elképzelésem volt a közös életről, az most kezd majd megvalósulni.
Laci atya, tudjuk, hogy neked több hittancsoportod van, egyetemisták is, szerelmes hittanosok is. Hogyan látod, hogyan készülnek ezek a fiatalok a házasságra, illetve te hogyan készíted őket a házasságra?
Ez, hadd mondjak fel, hogy másik szép élményt. Ma délután itt volt nálam egy 70 éves úr, és elmeséli a történetet, elment a világárushoz, és kért egy nagyon szép csokrot. És kérdezem világárus, hogy hát milyen alkalomból ki ide a csokrot? Hát házassági évfordulónkra. És mondja, hány éves házasok? 49. Világárus még majdnem összeesett. Létezik ilyen Magyarországon? És a bácsi mondja, hogy igen, kedves, amikor mi házasságot kötöttünk, arra gondoltunk, hogy igen mondunk egymásra, de egész életünkre. És ezért kérem a csokrot. Igen, hát azt gondolom, hogy minden szülő, minden házasságra fölkészítő beszélgetésnek ez a célja. Akik kimondják az igent, azok egész életre mondják ki. A jó Benedek pápánk mondotta, hogy amikor a fiatalokat fölkészítjük a házasságra, nagyon kell vigyáznunk arra, ne az esküvőre készítsük föl őket. Még csak ne is a házasságra, hanem a házasság szentségének kiszolgáltatására. Azért bennem mindig ez van. Az első nagyobb egység, amiről szeretek beszélgetni a fiatalokkal, pontosan a házasság szentsége. Mi is az? Rengeteg mindent, szépet és igazat el lehet volna mondani. Tehát nagyon fontos az, hogy amikor a fiatalok készülnek a házasságra, persze ők azzal vannak elfoglalva a szegénykém, hogy ki hova álljon a szertartás alatt, hogyan legyen az ültetési rend a lakodalmon, kit kell meghívni, vívják a kis csatájukat a szüleikkel, szülők más vendégsereget szeretnének elképzelni az asztal körül, nyilván a valamikori barátokat, akikkel együtt drukkoltak, hogy a gyerekeket fölneveljék, a gyerekek meg a saját korosztályukat várnák. Na szóval, mennek ezek a nagyon pragmatikus kérdések, és nagyon nehéz néha őket átvezetni arra, hogy gyerekek, az egésznek a lényege nem az esküvő, az szép lesz. Szép mennyasszony, szép vőlegény, az meg fog történni, szép lesz. A házasságra készüljetek, illetve a házasság szentségére. Úgy ezt szeretném én átadni, és azt gondolom, minden olyan felelős teljes esküvi előkészület az a házasság és a házasság szentségéről szól, és arról, hogy az igen, amit az ifjú pár kimond, az valóban, amit az öreg bácsi mondotta, egy életre szóló igen legyen.
A levél idézi Jézus gondolatát, mondatát Máté evangéliumából. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Miként hatnak rátok Jézus szavai? Hogyan élitek ezt meg valójában?
Ezek nagyon vigasztaló és bátorító szavak a számunkra. Ennyi év után főleg megtapasztaltuk számtalanszor, hogy nélküle nem menne. Még kicsit talán az előző kérdéshez visszakanyarodva, én azt válaszoltam volna, hogy én nem tudtam, hogy mire mondok igen. A mindennapokban fogalmam nem volt, hogy mit vállalunk. Akármikor egy gyereket vállal az ember, akkor se tudja fölmérni, hogy mi lesz a vége, és még most se tudjuk, hogy mi lesz a vége. És ezeknek a mindennapoknak a jó továbbhaladásához, nem csak túléléséhez, hanem lehetőleg pozitív töltéséhez nagyon kell az, hogy fogjuk a Jóisten kezét, vagy ne engedjük el. Mindenképpen megtapasztaljuk, hogy ott van velünk, hogy amikor a házasságunkba meghívtuk őt, akkor igen mondott ránk, és velünk járja az utat.
Hát, ahogy az előbb is említettem, a gyerekkori neveltetésemből fakadóan a hit, az egyház felé fordulás, Jézus felé fordulás, az egyáltalán nem állt tőlem távol, és ezt a közös életünkben, a gyereknevelésünkben, közös gyereknevelésünkben is végig tudtuk én azt gondolom helyesen tenni. Öröm volt, hogy a gyerekek is hasonlóan, mint annak idején én magam gyerekként megtapasztalták az oltár jelenlétét, volt, aki minisztrált, lányok, fiúk is egyaránt szolgáltak a templomba, amikor tudtak. Nálunk ez nagyon természetes folyamat volt. Azóta már többször beszélgettem házaspárokkal, akik nálunk fiatalabbak, és most vannak a gyereknevelés fázisában, kisebb gyerekeik vannak, és mondják, különböző ellenállást tapasztalnak egy-egy gyereknél. Szerencsére nálunk ilyen nem volt. Nem is nagyon tudtam nekik mit mondani, hogy mit kellene tenni, mert tanácsot is kértek, mint a féle régebbi motorostól. Nem nagyon tudtam. Ez a része az életünknek elég olajozott volt, és napjainkban is ugyanígy éljük meg. Most már az unokákkal is a Jézus közelségét.
A levél azt is írja, hogy Isten szemével nézzünk a társunkra. Mikor sikerül ez nektek könnyebben, és mikor sikerül ez nehezebben?
Hát ez egy folyamat szerintem, vagy lámunk legalábbis ez volt, amikor tudatosult bennünk, hogy így kell a másikra nézni. Hogy az oltárra néztem, hogy amikor összeházasodtunk, akkor a szerelem szemével néztem, bizonyos dolgokban tökéletesnek láttam, amiben még nem volt, az nem volt érdekes. És egy idő után kiderült, hogy azért neki is vannak hibái, és akkor elkezdtem kifogásolni ezeket a dolgokat. De minél többet foglalkoztunk azzal, hogy a házasság miről is szól, tehát hogy könyveket olvastunk, amikor kapcsolatba kerültünk a püspök atyával, rengeteget tanultunk tőle, akkor az ember fejbe elkezdett másként gondolkodni erről, hogy igenis a Jóisten elfogad minket olyannak, amilyennek vagyunk, nekem is el kell fogadnom őt olyannak, amilyen. Mostanában ugye tavaly az irgalmasság éve volt, és próbálom én úgy nézni, nem csak az oltánt, hanem a körülöttem levőket is, hogy ha ezen a szemüvegen keresztül nézem, akkor azok a hibák, amik vannak, nem is olyan nagyok, mint aminek egy adott helyzetben tudnak látszani. Ez attól függ, hogy én milyen vagyok, hogy mikor könnyű Isten szemével nézni, és mikor nem. Tehát ez belőlem fakad, hogy könnyű vagy nem.
Hát én nem vagyok meggyőződve, hogy eljutottam oda, hogy én Isten szemével nézem a házastársamat. Én legfeljebb ott tartok, mint a Biblia család, hogy valahogy József szemével tudnám nézni a családunkat és a házastársamat. Nem vagyok benne biztos, hogy Isten szemével nézem őt.
Hát ezt nem csodálom, mert azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz, annak ellenére, hogy sokszor sok éve halljuk mi is ezt a felszólítást, ugye Püspök atyától és meg a Bőti Tamás atya még volt, aki nagyon sokszor ezt elmondta, de hát máshol is mégis azt gondolom, hogy még ebben nagyon sokat kell növekedni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy életre szóló program valóban, úgyhogy
van. Bőti Tamás atya nagyon sokszor mondta azt, hogy hát nem akarod szentté tenni a párodat, hát azt kell csinálni minden áldott nap. Laci atya, tőled szeretnénk kérdezni, hogy miután számtalan fiatal párral találkozol, milyen örömeiket, vagy éppen gondjukat, bánatukat osztják meg veled?
Én azt gondolom, hogy a fiatal van egy gátlástalanság. Tehát ők nyitva vannak egymás fele, és akit ugye el tudnak fogadni, a felé is nyitva. Hogy így élem meg a fiatalokat, hogy egyszer jött hozzám kis párocska, magam sem tudom, kik ők, és mondták, atya, mi mennyi mindent meg tudunk egymással beszélni. És aztán elmondták, tücsköt, bogarat meg tudnak egymással beszélni, majdnem elpirultam már, mert annyira elrészletezték, hogy mit tudnak egymással megosztani. Tehát ők, akik elfogadnak, az épp úgy olyan nyitott szívvel és tekintettel fogadják el, és őszinteséggel, mint egymást. Tehát valaki ezt így fogalmazta, hogy az, akinek nyitva van a szíve, annál nyitva van mindenki iránt. És valahogy ezt érzem, tapasztalom. De nyilván nekem egy sajátos helyzetem van, mert nem kényszerből jönnek hozzám emberek, hanem nem valahonnan ismernek, és nem idegenhez jönnek. Valamikor még fiatal voltam, akkor jöttek olyan, mintha testvér lennék és társ. Később, mint apuka vagy olyasmi. Most, hogy már mind nagypapához jönnek ide, mondják a magukét. Szóval nagyon érdekes ez a kapcsolat, az ember öregszik, változik, de egy az biztos, hogy megvan. Nem szépítgetik a dolgaikat, hanem őszintén kimondják önmagukat, mint hogy egymás fele is normális esetben kimondják önmagukat. Nem is distingválnak ők, hogy most egymásról beszélnek, vagy velem, mert amikor velem beszélnek, akkor is egymás előtt egymással is beszélnek. Tehát van nagyon pozitív tapasztalatom van nekem az induló párkapcsolatok, házastárgokról, tehát nagy őszintességet tapasztalok meg, és azt hiszem, hogy ez az őszintesség megmarad közöttük egymás fele, és a lelki vezetőjük fele, akkor itt a nagy dimbuszokat a házasság is el fogja kerülni.
Nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert azt hiszem, hogy ez nagyon vigasztaló valamennyiünk számára, mert az általános tapasztalat sajnos nem ilyen pozitív. Tehát egy ilyen pozitív képet látsz magad körül, azért az megerősít minket is abban, hogy van remény, hogy sok jó.
Hadd mondjak egy epizódot életemből, ezt el tudtam néha mesélni, hogy kispap lettem, és hát beöltöztünk reverendába, és átmentem a szeretett tanáromhoz reverendába, és ő szomorúan rám nézett, és mondja, Lacika, mától kezdve magához senki se lesz őszinte. Nagyon szomorúan jöttem el tőle, hogy ezt jelenti a reverend, hogy hozzám senki se lesz őszinte. És az élet úgy rávezetett, hogy ha a pap papul viselkedik az emberek fele, akkor az emberek hívőn viselkednek a pap fele. Ha meg a pap emberként viszonyul az emberekhöz, akkor ők is emberként megnyílnak az ember előtt. Szóval nem tapasztaltam én sose azt, hogy hát persze idegen az lehet, hogy szebbik arcát mutatja a pap fele. Nekem vagy másként alakult az életem is, és tényleg őszinteséggel találkozom. Mind a szerelmesek részéről, mind a házasulandók részéről, de a felnőttek részéről is.
Kedves hallgatóink, Önök Bíró László püspökatya Hívom a családokat című műsorát hallják a szombatesti beszélgetések sorozatában. Beszélgető társaink Pap Zoltán és felesége Marietta. A műsorvezetők Pap Ági és Miklós.
És ti, Marietta és Zoli, meg tudjátok-e osztani egymással a családban felmerülő gondokat, akár problémákról, betegségekről van szó, és az ezekkel kapcsolatos érzéseket? Mennyire könnyű ez, vagy ez is egy folyamat, hogy régen könnyebb volt, most nehezebb, vagy hogyan van ez nálatok?
Nem, fordítva van. Régen volt nehezebb, és most talán könnyebb, megértünk rá. Egyikünk se olyan családból származik, ahol a kommunikációt magas fokon művelték, hogy az érzésekről beszélgettek, megbeszélték a problémát, úgyhogy ezt nekünk tanulni kellett keményen, és még azért most is járunk ebből az iskolába. Odáig eljutottunk, hogy beszélni kell a dolgokról, beszélni kell az érzéseinkről, és akkor ketten vállaljuk fel a problémát, nem egyedül. Ha valami nehézség jelentkezik, akkor legalábbis én a magam részéről próbálom először egy kicsit megélni, átélni, emészgetni, és utána mondani el Zoltánnak, hogy én hogy látom, és te mit gondolsz róla.
Hát műszaki ember lévén, férfiként azt gondolom, hogy jó részünk úgy viselkedik, hogyha megtapasztal egy problémát, valami elromlik, akkor műszakiként azt gyorsan meg kell javítani, vagy legalábbis hát be kell hozzá szerezni valami alkatrészt, hogy meg tudjam javítani, és házasságunk elején azt gondolom, hogy jó részt én így gondoltam, hogy minden ilyen egyszerű. De aztán, mikor megtapasztaltam, hogy a házastárs az ugyanazt a problémát egészen másként éli meg, nem is biztos, hogy az a fontos, hogy minél hamarabb legyen alkatrész, hanem az a fontos, hogy beszéljünk róla. Rájöttem, hogy lehet, hogy valamennyire változtatni kellene azon az elképzelésemben. Én büszke voltam arra, hogy jó kézügyesség folytán mindenféle műszaki dolgot gyorsan meg tudok javítani, de ez nyilván nem működött a családban. Az, hogy beszélgetünk, vagy beszéltünk, az azért alapvető dolog volt. Sokszor ez odáig fajult, hogy nem tudtunk kompromisszumot kötni, hanem mindenki elmondta a saját véleményét, vagy a megoldásra vezető utat elmondta, és utána, mivel ez nem volt azonos, hát úgy döntöttünk, hogy akkor most hagyjuk abba ezt a beszélgetést, és majd, ha lehiggadtunk, akkor folytassuk újra. Szóval az évek, ahogy teltek, ezek azért egyre jobban, ahogy az előbb a Marietta is mondta, egyre jobban kisimultak ezek a dolgok, és mivel gyerekeink közben felnőttek, nyilván az idő is megoldotta ezeket a dolgokat, hiszen most már legfeljebb csak a ő életükbe belelátva egymás között tudjuk elmondani, hogy mi mit csinálnánk másként, de őnekik ezt nem mondjuk el, meg a unokáinkat látva látjuk, hogy nem így kéne az unokáinkat, de ezt nem mondjuk el szintén. Én úgy veszem észre, hogy egyre többet tudunk egyetérteni egymással. Régebben nem biztos, hogy mindig így volt, ahogy az előbb is említettem.
Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ki tudjuk mondani egymásnak azt, hogy szeretjük, és azt, hogy fontos vagy a számomra. A napokban olvastam egy könyvet Obárdovics Gyuláról, biztos az Obárdovics könyvet ismered, igen, akkor, mint műszaki ember, matematika könyv, azt hiszem ezt mindenki ismeri, tényleg az utóbbi 50 évben nincs szinte olyan, aki mellett nőtt volna föl. A bácsi most 90 éves, és most jelent meg az önéletrajza, és egy nagyon érdekes gondolat volt benne, hogy az édesapja ugye elengedte az egyetemre, nem nagyon támogatta, és utána nem is tudta szegény matematikus, hogy az édesapja hogy viszonyul hozzá, hanem amikor meghalt az édesapa, akkor találta meg a dossziéját, hogy a dossziéja tele volt azokkal az újságcikkekkel, ami róla szólt, és agyon voltak olvasva ezek az újságcikkek. És akkor nagyon boldog volt, hogy megtapasztalta azt utólag, hogy az édesapja büszke volt rá, és szerette őt. Ez annyira megdöbbentett engem most pár nap, amikor ezt olvastam, hogy hányan vagyunk így a családban, vagy a házasságban, hogy ott vagyunk egymás mellett, és mint az egyszeri bácsi, ugye az 50. házassági évfordulóján, ugye az asszony megkérdezi, hogy még szeretsz? És akkor válaszol rá, hogy hát az oltárnál kimondtam 50 éve, és azóta nem mondtam vissza. Vajon ki tudjuk-e mondani? Lehet, hogy te neked, Miklós, jobban esne, hogyha én is többször ki tudnám mondani. De nálatok ez hogy van? Ti tudjátok így erősíteni egymást?
Ugye mi is azt feltételezzük, hogy a cselekedeteinkből tudja a másik, hogy szeretjük. Néha azért ki szoktuk mondani. Tehát nem minden nap, meg azt gondolom, hogy ennek a fajsúlyát is megadja, hogyha csak akkor mondjuk, amikor muszáj, már kikívánkozik belőlem, hogy mondjam, hogy szeretlek, és hogy fontos vagy, meg hogy milyen jó, hogy vagy, és milyen jó, hogy együtt vagyunk. Úgyhogy azért időnként mondjuk, vagy én mondom.
Most, hogy ezt így elmondtad, belegondolva ebbe a kérdésbe, kicsit úgy érzem, hogy a férfiak jó része az ilyen Székely bácsis. Nem változott, majd szólok, ha változni fog, ugye? Tehát kimondani. Én magam egyébként, hogyha arra kérdésre kellene válaszolni, hogy én várom-e, hogy a házastársam kimondja, akkor erre én azt mondanám, hogy én nagyon szeretem, hogyha megtapasztalom. Tehát nem a füleimmel hallom, hanem megtapasztalom. És lehet, hogy emiatt, hogy én ezt így érzem, vagy így gondolom, magam a házastársam felé is inkább ezt a módszert szoktam alkalmazni, tehát egy meglepetés, egy váratlan meglepetés. Sokkal nagyobbra értékelek magam, mint hogyha ezt szóban mondanám ki. De nyilván nem gondolom azt, hogy ez a jó út. Csak én arról beszéltem, hogy én hogy gondolom ezt.
A levél befejező része, a történetnek a befejezése. Ebből idéznék most röviden. Hetek múlva folytatta barátom az elbeszélését, meghívót kaptam, volt osztálytársamtól, meghívott a 30. házassági évfordulójuk alkalmából mondandó hálaadó szentmisére. A meghívónak megörültem, de kicsit csodálkoztam a dolgon. Kiderült, hogy a feleségnél már régebben egy súlyos idegrendszeri betegség tünetei jelentek meg. Ez 10-15 év alatt fokozatosan felőrli a mozgásszervész szellemi koordinációt. A feleség ezzel tisztában volt, férjének azonban nem beszélt róla, mert meg akarta kímélni mindenféle izgalomtól és aggodalomtól. Amikor a betegség tünetei fokozódtak, a feleség úgy döntött, megkíméli férjét, ne kelljen végig szenvednie az ő betegségét, és elköltözött nővéréhez vidékre. Férnek azonban nem megkönnyebbülést okozott ez a kímélet, hanem mély depresszióba esett. A férj azonban lassan ráébredt, hogy ennek ő maga az oka, ezért felesége nem hibáztatható. Ő a hibás mindenért, ő nem tudta szeretetét feleségével éreztetni. Ezért tehát elutazott feleségéhez egy nagy csokor virággal, és ünnepélyesen újra megkérte felesége kezét. Így került sor a 30. házassági évforduló megünneplésére. Omnia vincit amor, fejezte be elbeszélését barátunk.
Ti milyen újrakezdéseitekről tudnátok mesélni nekünk?
Hallgatva ezt a pici történetet, amit a Miklós felolvasott itt az előbb, hát az kell, hogy életünkben, közös életünkben mindig voltak újrakezdések, de nagy horderejű újrakezdésekről én most itt ilyet nem tudok föleleveníteni. Az óhatatlan, hogy legyenek surlódások és sértődések, és akkor újra kell kezdeni. De nagy dolgok úgy érzem, hogy a szerencsére a mi életünkben nem voltak. Tehát amikor gyökeresen meg kellett volna változni bármelyiknek is ahhoz, hogy újra lehessen kezdeni a közös életet. Tehát ilyen válságos időszak nem volt szerencsére a mi életünkben.
És ezek a kicsi újrakezdések, ezek a bocsánatkérések, kiengesztelődések mennyire könnyen mennek, gördülékenyen, vagy van amelyikötök könnyebben kér bocsánatot rendszeresen, vagy úgy egyszer egyik, egyszer másik?
Az előző kérdésre adott magyarázatra utalnék vissza. Kimondani azt, hogy bocsánatot kérek, az nem könnyű, és számomra, de olyan gesztusokat tenni, ami azt közvetíti, hogy én most bocsánatot kérek, az megy. Magam is szívesebben veszem ezt a ilyen gesztust, mint hogyha mondjuk a fülembe hallanám azt, hogy most bocsássak meg.
Miként ünneplitek a házassági évfordulókat, a szerelmeteket?
Erre minden évben készülünk, ugye 1980. október 25-én házasodtunk össze. Minden évben megünnepeljük a házassági évfordulónkat. Szerintem Zoltán szeretne beszélni.
Az a baj, hogy az elején nem mondtátok meg, hogy a műsoridő az hány perc. 37 év szinte mindegyik házassági évfordulónkról szívesen lehetne beszélni. Atyától tudjuk, Püspök atya is szokta sokszor hangsúlyozni prédikációja, elmélkedéseibe, közös beszélgetéseikbe. A családi ünnepeket meg kell ünnepelni, meg kell állni a hétköznapokba. Ha méltóképpen kell ezeket megünnepelni. Úgyhogy az a 37 év, ami történt, nagyon sok emlékezetes ilyen házasság évfordulónk volt. Talán a legutóbbi 35 éves úgymond jubileumi évfordulót mondanám el szívesen. Már a felnőtt gyerekeink nagy meglepetést okoztak ezen a napon nekünk. Ugye a házasság évforduló nálunk mindig úgy szokott lezajlani, ez mindig fix program, hogy ezen a napon közösen elmegyünk egy hálaadó szentmisére. Hát most is erre készültünk. Gyerekeim mondták, hogy most főzni egyéb dolgot azt nem kell, mert ők meghívnak bennünket. Tehát innentől kezdve azt gondoltuk, hogy nekünk csak el kell viselnünk az évfordulónak a meglepetéseit, mert beültettek bennünket az autóba, és megyünk a misére. És mikor odaértünk a templomhoz, akkor a fiunk gázt adott, és elment a templom előtt. Hát én meg pipa voltam, hogy itt be kellett volna fordulni ennél a lámpánál, és ott nem fordult be, mert mit csinál. És legnagyobb meglepetésünkre visszavitt bennünket a otthonunkhoz. És mondta, hogy szálljunk ki. Hát elég nehéz volt, mert ugye, ahogy mondtam, pipa voltam ezért a dologért. Bementünk, és amikor beérkeztünk a lakásba, akkor a nagyszobánk be volt rendezve egy kis kápolnának.
És ott volt a püspökötye, és a gyerekek gitárral, énekkel készültek, és hát nagyon meg voltunk hatódva. Nagyon szép családi együttlét volt, ott volt az édesanyám, és ugye a szülők közül már csak ő él, meg az unokák. Nagyon jó volt látni azt, hogy a gyerekeinknek is ilyen fontos a házasságunk.
Ez egy fantasztikus ünnep lehetett akkor valóban.
És Laci, hogyha te hogy érzed magad egy-egy ilyen ünnepnél, amikor egy család meghív az ünnepébe, akár egy házassági évfordulóra, vagy születésnapra?
Ugye a régen szokták mondani, hogy papnak sok gyereke van, ugye nem vér szerinti, de lélekben igen. És hazudtaljak egy frissebb élményre, most vasárnap egy ezüst lakodalmat áldottam meg két aranylakodalommal együtt, tehát a ezüst lakodalmas párnak az édesapját, édesanyját mind a két oldalról, ők voltak az aranylakodalmasok és az ifjak. Ez a hármas esküvő, hát nagyon nagy élmény volt, mert a gyerekeiket, ugye, hát az ifjú ezüst lakodalmasokat eskedtem, és a nagyszülőket is mindet ismertem, a gyerekeket is. Szóval annyira szép volt az, hogy itt az Zoliék is elmesíték, hogy a nagyszámnak a testvérület, hogy titokban megszervezték az egészet, szülők semmit nem sejtettek, hogy mi lesz. Tehát majdnem így volt, hogy bepakolták itt a kocsiba, és elvitték. De az ezüst lakodalmasok se tudták, hogy minek lesznek két éve. Úgyhogy mindenki csak nézett, hogy elő volt készítve a Szent Mise templomba, az ebéd mindenféle. Ami nagyon tetszett, az az unoka testvéreknek a csendes összefogása. Egyik nagynéd, akinek éppen nem volt jubileuma, ő volt a felnőtt szervező a háttérben, aki azért mégis odafigyelt, hogy mit fognak a gyerekek rendelni ebédre, és hogy a pénzeket hogyan rendezzék le, de a szülők meg a nagyszülők semmiről nem tudtak. Úgyhogy a nagyszülő egyike kérdezte is, hogy mondd meg, mivel érdemeltük ezt ki, semmivel se. Ez egy ajándék, amit Isten megadott nekik, és tényleg szép volt látni ezt a homogén unoka sereget, meg már tét unoka is volt közöttük. Tehát nagyon-nagyon szép élmény volt ez együtt nekem is, mert ugye a gyerekek azok kis tanosaim voltak is, és látni ezt, hogy egy beérett hittel, beérett házasságokkal vették körül nagyszülőket, vagy a te unoka testvérüket, vagy pedig éppen az ezüst lakodalmukat ünnepelték. Nagyon szép együttes volt. Hát ez a papnak is mindig örömmel, nagyobb öröm, mint egy elválást tudomásul venni.
Kedves hallgatóink, önök Bíró László püspök atya, Hívom a családokat című műsorát hallották a szombatesti beszélgetések sorozatban. Beszélgető társaink voltak Pap Zoltán és felesége Marietta. A műsorvezetők Pap Ági és Miklós voltak. További mély időtöltést kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Mária Rádió.
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.